itt vagyunk Salföldön, a Kári Fecske nevű vendéglátó és kiállító térben, és Mészáros Lászlóval beszélgetek, akinek hamarosan itt nyílik a kiállítása. Laci, hogy szereted? Fotóművész, fotográfus, fotós?
Szerintem valahol így a kettő, üdvözöllek én is András először is, meg a hallgatókat is. Örülök, hogy beszélhetünk, meg beszélhetek ezekről a dolgokról. Visszatérve a kérdésedre, hogy valahol a kettő között, valahol többnek tartom, mint fotós a munkásságomat. A fotóművészetnek meg van egy ilyen, számomra egy ilyen furcsa, pejoratív, vagy nem is tudom, olyan, nem tudom, hogy micsoda, mindenki döntse el, hogy nevezi. Én a fotográfust azt jobban szeretem, annak van valamilyen kicsit ilyen mívesebb hangja, amúgy meg mindig azt szoktam mondani, hogy az művész, aki művésznek gondolja magát, bármilyen téren is az életben ügyködik.
Nem az, akiről azt gondolják, hogy művész? Vagy azt mondják?
Nem tudom.
Jó, mit jelent ez a gyakorlatban egyébként? Ugye fotós, hát mindenki lehet fotós, pláne ma már.
Gyakorlatban ez egy nagyon egyszerű alkotás, ennyi. Tehát, hogy az ember alkot, akkor gyakorlatilag valamit létrehoz. És ez lehet egy házfal, egy darab beton, vagy egy szobor, vagy egy kert, vagy akár kép, vagy bármi. Egy írás, bármi. Az teszi szerintem többé, hogyha egy kicsit bele is teszi magát, tehát van benne valami őszinte hang, egy vélemény a világról, valamiről, tehát van benne egy tartalom. És ez így egységben van a formával.
Mennyire számít az, hogy kit hogyan jegyeznek, ugye? Jegyzetkép, jegyzetművész, galériák, albumok.
Nehéz dolog ez, mert nagyon-nagyon, amikor összefonódik a pénz a művészettel, akkor abban már ilyen furcsa egyvelegek jönnek ki. Hát nyilván mindenki pénzért veszi a kenyeret a boltba. Ilyen szempontból egy kicsit muszáj is. Meg azért a pénz, mint egy ilyen elfogadott közös hiedelem az emberiség történetében, akár a jelenlegi főistennek is lehetne mondani. Fontos része van az életben, de meg kell találni a helyét, mint mindennek. Tehát nem szabad se többre, se kevesebbre tartani.
Világos, igazából azért feszegetem ezt, mert ugye te dolgozol úgymond commerce fotósként, tehát igen, a reklámiparban, igen. Ugyanakkor önálló művészként is, tehát vannak olyan fényképeid, amik nem azért készülnek, mert valamit hirdetni hivatottak, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt, nem alkalmazott művek. Nem tudom, hogy mennyire nehéz megtalálni a balanszot, vagy mennyire tud az ember néha csak a saját maga kedvéért dolgozni, vagy a műkedvéért, és mennyire írják át a mindennapokat, hát az általad említett pénzért való dolgozás.
Nekem ez jól elfér egymás mellett, mert abba is beleteszem magam, amennyire csak lehet, amennyire a lehetőségek megengedik. Tehát azok a szűk kereteket én azt ott próbálom úgy kitölteni, hogy én is elégedett legyek azzal, amit létrehozok. Itt viszont teljes szabadság van, és ebben azt élvezem, hogy mindazt a tudást, tapasztalatot és elképzelést, ami bennem van, azt egy egységbe tudom formálni, és ebből lesznek a képeim.
Akkor beszéljünk erről a kiállításról, teljes szabadságot említettél, és ha jól tudom, akkor itt nincs is kurátorod, hanem te magad, vagy saját magad kurátora, tehát te válogattad azt a kiállítást, amit itt...
Hát ez nem egészen látható, igaz, nem egészen igaz, mert Mesterházi Fruzsina, aki a kurátora ennek a saját bevallása szerint, de nem mi rakta ki egyébként úgy sehova. Úgy szeret ugye a dolgokat megcsinálni, de nem nagyon tolja magát, úgyhogy a neve ott legyen mindenhol. És, de van elképzelése, sőt, nagyon határozott elképzeléseim vannak. Tehát úgy őszintén szólva, voltak eltérő elképzelések, nem nagy, kisebb dolgok, de szóval közösen hoztuk össze ezt a dolgot valójában.
Jó, de hogy néz ki ez a gyakorlatban? Itt el kell, hogy mondjuk, hogy itt nagy méretű képekről van szó, nem is tudom, másfél méter, két méter, két és fél, talán ekkora is van.
Hát, nagyon nagy képeimet, ami a az asztaltársaság, azt sajnos nem is tudtam elhozni, mert szívesen megmutattam volna.
Hát az a műcsarnokba betöltött egy komplet falat.
A műcsarnokban egy falat betöltött, most átvittem a...
Az mekkora is?
2 méter x 3 méteres, és a saját lakásomban nem tudtam bevinni egyszerűen, mert pont ott van egy oszlop az ajtó előtt, és úgy már ott poénkodtak a szállítók, hogy majd felakasztjuk a folyosón. Ami én is gondolkodtam, hogy egyébként nem is lenné rossz, hogy egy kis performance csinálni ebből, hogy úgy kirakni, és akkor hogy alakul, hogy ez barom érdekes például, hogy viszonyulnak hozzá az emberek, hogy összefirkálnák, letépnék, vagy csak néznék, vagy megjegyzéseket fűznék hozzá, vagy ilyen graffitiként így belenyúlnának. Ami megint egy érdekes kérdés, hogy akkor kezd el így élni, visszareagál a környezet az alkotásra, ami engem egy nagyon izgalmas forgasztó.
Köztéri szobrászok órákat tudnának mesélni.
Igen, visszatérve erre, hogy mi is volt, igen, hogy a képek, hogy hát ezek ilyen, hogy mondjam, az van, hogy ennek van egy nagyon gyakorlati része is, hogy a minőségi printeket, azokat, ha jól emlékszem, egy 1,50 maximum szélességben tudják a gépek nyomtatni. Uh-huh. Azokon a helyeken, például a Pigmentában szoktam a képeimet elkészíteni, mert nagyon jó kapcsolatom van velük, nagyon jó műszaki, technikai, emberi hozzáállásuk van, tehát abszolút jó a hang. Ebben is egyébként egy fontos momentum az, hogy ugye a végeredmény, amikor már a vége és elkészül, hogy nagyon sok olyan része van, aminek mindennek tökéletesen kell igazodnia ahhoz, hogy az a végeredmény ott legyen, ahol én szeretném. Azért szeretem a nagy képeket, mert egyrészt van egy ilyen, az emberre van egy olyan hatása, mint amiért mondjuk a dómokat építették a középkorba.
Hát igen, tehát a méret az számít. Igen. Ráadásul a te képeid, azok nagyon festményszerűek is.
Igen, és itt is bejön a méret, meg nagyon sok apró részlet van rajta, ami fontos, és azon el lehet ott bolyongani. Erről van egy külön anyagom, ami erről a dologról szól, ez a mikro-makro világnak az ilyen összeolvasztásáról, de az most itt nincs itt, mert az még ilyen alakulóban vannak, illetve mi nincs.
Világos, de akkor visszatérve a kérdésemre, mi alapján választottál? Tehát nyilván volt egy ilyen, hogy ami befér, oké, ezt
nagyon
értem.
Nagyon egyszerű, ami megvan, ki van nyomtatva, és nyilván a fontosabb munkáim azok ki vannak nyomtatva, és azokat hoztam el. Itt a faluban még gyakorlatilag nem sokan látták a dolgaimat, csak maximum úgy, hogy képernyőről, vagy bármi.
Viszont mindenki ismert téged,
igen,
és akkor ez most egy
és akkor
új oldalad.
Hát én mondjuk úgy jöttem ide, hogy nem azzal kezdtem, hogy én fotós vagyok, mert nem, én sem vagyok az, aki nagyon tudja magát, vagy nem is akarja magát így nagyon promotálni. Inkább ismerjék meg a munkáimat. Én azt gondolom, hogy fontosabb az, hogy a munkáimat ismerjék meg. És most eljött az a pillanat, hogy lehetőség adódott, hogy ez az objektum itt megszületett.
A Kálifecske.
Ahol van egy galéria, ahol kaptam lehetőséget, hogy egy 2-3 hét, nem is tudom, hogy mennyi ideig lesznek a képeim kint, megmutathatom. És akkor ebből ugye a Fruzsival próbáltunk egy ilyen közös, egy ilyen patchworköt, mészáros patchworköt összerakni, hogy legyen benne minden, legyenek benne korai analóg képek.
De van például olyan képed, ami neked nincs meg? Mert ugye festőknél tudjuk, hogyha egy festő egy kiállítást rendez, akkor fölhívja ezt a múzeumot, azt a magángyűjtőt, ad kölcsön kérlek.
Hát vannak olyan képeim, amiről fogalmam sincs, hogy hol. Pedig azt hittem, hogy megvan. Tehát és nem találom. Van
egy... De hogy néz ez ki egy fotósnál, vagy mindenki egy fotográfusnál?
Ez így emberre válogatja.
Jó, de ebben létezik az ugye, hogy számozott példány, tehát
igen,
akkor
igen,
ebből
igen,
a képből igen. Létezik 20 és nincs több.
Általában ilyen 5 plusz 1-eseket szoktam csinálni, uh-huh. De már őszintén szóval én sem nagyon, nem vagyok annyira következetes, hogy akkor most ezért, hanem úgy valahogy egyszer csak úgy jön ez, hogy ebből mondjuk ennyi, vagy annyi.
De én mint gyűjtő, engem érdekel, hogy hello, ebből persze, a világban persze, hány darab van még?
Persze. Mondjuk visszatérve a gyűjtőre, hogy én jobban szeretem azt, hogyha a képeimet azért veszik meg, mert tetszik, és nem azért, mert mondjuk...
Jó, de attól meg lehetek gyűjtő,
persze,
hogy tetszik
hogy
valami.
Persze, hogy lehet gyűjtő, persze, csak tudod, a galériásoknál mondják ezt, hogy nagyon sok gyűjtő az a fülével gyűjt, és nem a szemével.
A fülével?
Igen.
az mit jelent?
Hát azt jelenti, hogy úgy veszik a képeket, mint a tőzsdei papírokat.
Ja, hogy befektetésnek. Ja, persze. Ja, hogy azt hallja, hogy ez...
Persze, hogy ez majd értékes lesz akármi, de ennek a művészettörténetben nagyon-nagyon messze visszaható nyomai vannak. Nem kell nagyon visszamenni se, de nagyon vissza is lehet menni. Én azt szeretem, hogyha szeretik a képeimet.
Igen, valószínűleg ezzel a legtöbb művész
hát,
így van.
Biztos, nem tudom.
Sokan vannak.
Nekem szerencsére nem a megélhetésem függ ettől, és ettől vagyok szerintem kicsit szabadabb ebbe a dologba.
Ez kétségtelen, hogy ez nagy szabadságot tud adni. Nexus, vagy Nexus a kiállítás címe?
Hát, ugye a Nexus az egy kapcsolódást jelent, ami valójában azért született ez a név, mert ezek a képek olyan portrék, ahol vagy olyan emberek vannak rajta, akik maguk az emberek is lettek meg a saját lényükkel, és próbáltam ezt valahogy kifejezni. Olyan, mint egy ilyen klasszikus portré. Amikor kap egy festő egy portré megrendelést, akkor sokszor valahogy tükröznie kell a személyiséget magának a képnek, vagy mindenféle kellékekkel, jelképekkel, stb., akár testalkat, akár ruházat, akár hogy mi van körülötte, mi van a kezében, mi van rajta. De volt olyan, ahol meg az volt, hogy én építettem fel egy személyiséget. Tehát mint egy rendező egy színházba, hogy van egy szereplőm, és én belelátok valamit az arcába, az egész lényébe. Felruházom egy nem ő által.
Ezt hívják úgy, hogy modell, nem? Tehát amikor fotómodellt használ akár egy divat cég, akár egy fotós, akkor
hát
tulajdonképpen...
Igen, eszközként igen. Használja az embert. Igen, valahol van ennek egy ilyen alter ego.
Igen, és akkor vannak ilyen jellegű képek, és vannak olyan jellegű képek, ahol a személyiséget próbálod visszaadni.
Igen.
Most akkor hagyj hozzam szóba a kedves barátomat, aki volt is már vendég ebben a műsorban, Kölesiri Sanyit, aki egy színész, alacsony növésű színész, azt hiszem, hogy ezt így szokták mondani. Őt egy ilyen tábornoki ruhában ábrázolod, egy hatalmas nagy dándoggal, de a dándog az fekszik mellette.
Igen. Ez a kép ez a fejemben megszületett egyszer csak, hogy nagyon egyszerűen fogalmazva, nagy ember kiskutyával. Tehát, hogy nekem ez a, vagy kisember nagy kutyával, hogy valahogy nekem így a hatalomról így ez jut mindig az eszembe, kicsit az Orwell Állatfarm, hogy a hatalom nem lenne semmire, ha nem lennének alattvalói. Tehát a hatalom önmagában nem létezik. A hatalom egy viszony. Ahhoz kell egy uralkodó, meg kellenek alattvalók.
Persze.
Tehát ott van a Madách ember tragédiájában, azt hiszem az egyiptomi színben van, amikor mondja a... Nem is tudom már pontosan, hogy volt, de az a lényeg, hogy ha nem lenne a királyra szükség, akkor nem tűrné el a nép a nyakán.
Igen, ezt tudjuk, hogy így van.
És én ebből egy ilyen kicsit ilyen viccet akartam csinálni, hogy a hatalomnak kellenek a kutyák.
Igen.
Mert önmagában nem ér semmit, tehát csak egy bohóc.
Világos. Jó, hát nehéz azért egy rádióműsorban képekről beszélgetni, de azt mindenképpen fontos kiemelni, hogy ezeken a képeken érződik egyfajta, hát ha akarom, reneszánsz, ha akarom, barok, de mindenképpen egy olyan fajta fény-árnyék játék, amit hát nem tudom, most mondhatnám, hogy Caravaggio, vagy mondhatnám, hogy Rembrandt, tehát mondhatnám azokat a nagy elődöket, akik ezt nagyon tudták használni. Igaz, hogy még nem a fotográfia eszközével, hanem hát ecsettel és festékkel, és te valahogy technikailag nagyon közel hozod ezeket a képeket ehhez a stílushoz, tehát tényleg az első látásra, hogyha valaki belép ebbe a terembe, akkor azt is gondolhatná, hogy fotorealisztikus, de festmények
vannak a falon. Volt ilyen egyébként, amikor az Art Marketten ki volt állítva mondjuk az asztaltársasági, többen így összement, oda mentek ilyen 3 centil, és így nézték a képet, hogy most ez fotó vagy festmény, tudod, hogy igen. Hát hozzám elég közel áll a festészet, tehát hogy én úgy mondom, hogy én fénnyel festek, és szerintem nagyon sok festő volt a múltban is, aki tudom, hogy használ, tehát a Munkácsi például saját magát lefotózta a kereszten, és úgy festette meg a Golgotát, vagy például a Felmer, ugye, aki valószínűleg egy lyukkamerában ücsörögve festett, mert semmilyen előnyoma nincsen annak, legalábbis ez egy legenda, tehát nem tudom, hogy ez így volt, tehát simán el tudom képzelni, de ott van a rajzoló szerződése a film, ahol ugye szintén egy ilyen rácson keresztül fest, vagy rajzol a csávó, tehát azokat a technikai vívmányokat, amit az ember elér, azokat igenis, hogy beépítik, és mindenki beépítette, és senki nem úgy volt vele, hogy én most én magamat akarom kínozni azzal, de persze van ilyen is, új utakat keresünk meg, mit tudom, de hogy valahol nekem ez a kettő nagyon összeolvad. Tehát, hogy a festészet meg a fotográfia, persze a fotográfiának van egy másik vonatkozás, ez a riportfotográfia, amikor egy dokumentum megmutatni egy-egy helyzetet, oda bevinni az embereket ebbe a világba, és ott elmondani valamit. Ez is egy ilyen más, csak ez egy más a fajta. Én imádom a fényeket, szeretek világítani, technikailag sokat fejlesztem magam, lámpákat építek, kitalálok lámpákat. Mert minden túlzás nélkül vannak olyan lámpáim, ami nem tudom, Magyarországon nagyon fotósnál nem nagyon egy-kettőt tudok az ujjaimon megszámlálni.
Neked mit hozott a digitális technika? Egy újjászületés volt, egy sokkal szélesebb eszköztár, lehetőségek.
Analóg fotózással kezdtem, egészen a középformátumtól a 18-24-es filmes műszaki fényképezőgépig mindenem van. Fotóztam vele, használtam vele, ismerem ezt a világot. Magyarországon így a reklámfotóban, akik számítanak, legalábbis abban az időben, amikor bejött ez a digitális világ, akkor én is beletartoztam ebbe. És akkor van egy ilyen, hát ilyen profi fototechnikákat áruló cég, aki így megkeresett azzal, hogy nem akarom én is ezt esetleg használni. Elmentem, megnéztem, mondom, ez még nem az a minőség, és akkor egyszer elhívtak egy olyan bemutatóra, ahol azt mondtam, hogy ez már az. Uh-huh. Na, de azért az nem az a digitális fényképezőgép volt, amit mondjuk itt most nagyjából mindenkinek a nyakába lóg, hanem ezek ilyen nagyon komoly, iszonyatos drága dolgok voltak. Tehát egy digitális hátfal az első időkben ilyen 5-6 millió forint volt, és az akkor még csak a maga az érzékelő. Tehát ezt föl kell akasztani egy fényképezőgépnek a hátuljára, mondjuk ahol ilyen magazinok, ilyen középformátumú gépek, például Hasselblad, Mamiya, meg ilyenek, ezeknek így a hátuljára föl lehetett akasztani, és gyakorlatilag csak ugyanazt a gépet tudtad használni, csak maga a hordozó, tehát a rögzítő.
Tehát a film egység, helyett
a
tulajdonképpen
egy digitális
ez volt.
Ilyen egység volt. Óriási volt a változás, mert még addig sokkal, hogy mondjam, ilyen egyszerűbb layoutok alapján dolgoztunk, mert nagyjából az, amit a realitás megadott, azt lehetett csak megvalósítani. De ahogy megszületett a digitális fotó, ugye vele együtt a Photoshop is, tehát az utómunkák is óriási arrébb lököttek a lehetőségek, ezért minden, hát ha most megnézed a arculatait ezeknek az alkalmazott képeknek, annyira megváltoztak, annyira irreálisan, tehát itt már tényleg csak a jó ízlés szavhatárt.
A technika nem.
A technika nem. Nem. Most ott tartok, hogy mindent használok, analógot is, digitált is, nincsen egyikkel se pro, se kontra, se ellen, se, hanem eszközök. Ez olyan, mint hogyha kell a kalapács, akkor kalapácsot veszek a kezembe, a fúrót kell, akkor fúrót.
Világos, csak a beszélgetésünk elején mondtad, hogy van egy-két régi analóg.
Igen.
És vannak az új képek.
Igen, mert azok még akkor készültek, amikor még nem volt digitál. Tehát és kézből fényképeztem Lindhoff technikával is, mert annak ilyen távmérős élességállító technikája van, tehát hogy síkfilmre, mint a régi ilyen nagy riporterek, akik a század elén ezek a Graflofex, vagy nem
hát,
tudom.
Igen, meg ipari is volt a Lindhoff, nem? Tehát építészek dolgoztak vele, földmérő.
Hát ez egy nagyon sok célú fényképezőgép volt, tehát alapvetően műszakira is lehetett használni, de külsőbe is lehetett használni. Valahol az utazó kameráknak egy utódja, azoknak a régi alapdeszkás fagépeknek a erősen átgondolt, túl fejlesztett változata. Uh-huh. De a lényeg az nagyjából majdnem ugyanaz, csak sokkal precízebb az egész. És, tehát ezek ilyen csodálatosan szép szerkezetek, tehát ezeket a gépeket is nagyon szeretem.
De talán nincs is olyan fotós, aki ne szeretné, nem? Ez valahogy a velejárója a dolognak.
Azt gondolom, igen. legalábbis én nagyon sok olyan fotóst ismerek, aki ugyanígy szerelmes a technikájában, mint mondjuk én is nagyon szeretem. Tehát olyan eszköz nem tudok dolgozni, amit nem tudok kezembe venni.
Világos, hát nyilván ez egy kicsit olyan, mint a hangszer a zenészeknél. Van neked olyas valami, amit mondjuk egy színésznél azt mondanám, hogy szerepálom? Tehát olyan fotó, amit nagyon szeretnél megcsinálni, vagy olyan technika, vagy technológia, vagy olyas valaminek a lefényképezése?
Van egy sorozat, amit nagyon régóta készítek. Ez megint csak egy ilyen nagyon-nagyon igényelni a nagyon nagy formátumot. És ez iszonyat macera. Tehát, hogyha kinövöm a saját, mert nekem egy Volkswagen transporterem van, mert rájöttem, hogy ez az egyetlen autó, ami nekem megfelelő.
Amibe befér a cucc.
Ami mindenbe befér, ha akarok, alszom benne, azt csak vele, amit akarok. Tehát ez egy ilyen optimális helykihasználású objektum, amivel gurulhatok A-ból B-be. De ez már nem fér, ez a 2 méteres, 3 méteres is például már nem fér be az enyémbe. Ehhez már külön ilyen nagy méretű furgon kell, amikor a műcsarnokba vitték, ott is jöttek ilyen szállítók meg. Egy kicsit így ezt élvezném, hogyha lennének ilyen hátterem lenne, hogy mint ahogyan a most hirtelen nem akarok neveket mondani, olyan nemzetközi fotósok, akik megálmodnak, azt hiszem a Chappell is ilyen volt, hogy megálmodta, egy saját tímje volt, megálmodta, hogy mit akar csinálni, kiadta mindenkinek, neked ez a feladat, és végén összeállt egy ilyen hatalmas nagy vállalkozásból egy olyan kép, ami látszik is, hogy ott minden a helyén van, mert azért mert egy picit azért ilyen, hát szegény ember vízzel főz, vagy hogy mondják ezt?
Én értem, de egyébként mi kell ehhez? Tehát mi kell ahhoz, hogy valaki nemzetközileg annyira elismert legyen, hogy egy ilyen stábot megengedhessen magának? Hiszen ugye ez nem irodalom, ez nem film, ez nem költészet, nem színészet, tehát nem olyan, ami a nyelvhez kötött. Tehát tulajdonképpen azt kell mondjuk, hogy teljesen univerzális, egy magyar fotós magyar képe, az ugyanúgy meg tudja állni a helyét Hawaiion, és Szevasztopolban, és Grönlandon is.
Mi kell ehhez? Hát, 3 dolog most így eszembe jutott kapásból. Tehetség, szorgalom, szerencse, önmenedzselés. Hát ez már 4, de hát ilyen sokrétű, sok lábon áll ez a dolog, olyan, mint egy kapcsolat, amit szokták mondani, mint egy asztal. Egy egységnek össze kell állni ehhez, hogy ez működni tudjon. Tehát ha valamelyik hiányzik, akkor már nem működik. Alapvetően meg pénz.
Nyilván, és pénz az pénzt termel.
Igen. Csak ugye itt jön be az, ami mondjuk a legtöbb ilyen nagy, például a Star Wars alkotóinál is, amikor műanyag játékoknak eladták a figurákat, és inkább ebben a vonalban mentek el, mint abban, hogy bevegyenek producereket, akik beleszólnak az egészbe. Mint ahogy most látjuk is, hogy a Walt Disney megvette, mi lett belőle, hát az Walt Disney. Ebből nem lett volna sohasem az a kultusz film, mint ami abból született. Ahhoz tényleg az kellett, hogy azok az emberek, akik a Joseph Campbellnek a ezerarcú hősének a alap sztoriából emelték ki ezt az egész Star Wars sztorit, hogy ott nagyon átgondolták ezt az egészet. És ahhoz tényleg egy olyan, tehát az, hogy mint hogy egy színháznál is, hogy rendezőnek kell kézben tartani mindent, tehát ott nincs demokrácia. Ott egy embernek az elképzelése van, az születik meg. Jó, vannak olyan alternatív izék, meg vannak olyan zenekarok, ahol nincs karmester, hanem majd mi egymásra figyeljünk. Tehát vannak ilyen izék, ilyen kísérletezések mindenféle művészeti téren. És a jó tím van, még működhet is, de alapvetően azért ez így működik.
Kérdeztem, hogy van-e olyan, amit nagyon szeretnél lefotózni, de akkor megfordítom a kérdést, van-e olyan hely, ahol nagyon szeretnél kiállítani? És ezt mondom úgy is, hogy végül is te kiállítottál a műcsarnokban, most itt vagyunk egy új és kis, de nagyon, nagyon reprezentatív helyen, Salföldön. Vannak olyan galériák, múzeumok, ahol azt mondanád, hogy
hát a Modem,
jó lenne?
A Modem az például nekem nagyon tetszik. Ott volt is nem kiállításom, hanem egy csoportos kiállításnak a részeként, ez a Budapest Fotófesztiválnak az egyik évében volt egy anyag, amit utána átvittek oda, és akkor ott elég frekventált helyen szerepelt, pont a Nexusból a Beauty Szépség című képen. Az volt így gyakorlatilag az arculata, az volt a plakát, tehát egy jó érzés volt. Nagyon-nagyon a hiúságomat legyezgette, tehát az nagyon, meg az a kiállított tér is nagyon jó. Tehát én szerettem azt, hogyha már magán a kiállított térnek is van egy atmoszférája, most lehet az ultramodern, de egy nagyon jól kitalált tér. Lehet egy valami régi épület, aminek már önmagában van egy története, már az ad egy attitűdöt az egészhez. De hogy alapvetően a tér, hát benne van. Galéria, a kiállító tér. Tehát ahhoz, hogy képeket rakjunk ki, tér kell. És hogyha valami nyomorultú be kell ékelni egy étteremnek a falára, azt már nem nagyon szeretném.
Van olyan, akiről szívesen csinálnál portrét? Akit úgy nagyon megfotóznál? A saját világod szerint? A saját ízlésed szerint?
Ilyen híres ember? Vagy ilyesőre gondolsz? Vagy bárki?
Például, igen.
Vagy bárki? Nem nagyon, mert akit meg akarok fotózni, azt meg is fotózom. Tehát, hogy nincsenek ilyen be nem teljesült vágyaim.
Volt ilyen, hogy leszólítottál valakit
hogyne,
az utcán?
Hogyne. Sőt, az volt, hát tudod, ez egy kicsit furcsa az, hogy mint pasi, most oda mész egy nőhöz, hogy azt mondjuk fényképezni, de most ez mindenről szól, csak pont arról, nem?
Igen.
És emiatt én nem is nagyon akarom ezt így erőltetni, meg nem is nagyon csináltam ilyet, maximum tényleg akkor, amikor egyszerűen nem bírtam magammal, de nem hiszem, hogy volt talán ilyen. Viszont, amikor az Art Marketen volt kiállítás, illetve kiállítottam az Art Marketen, ezt a nagy asztaltársaságot, ez annyira helyére tette az én helyzetemet, amiben én ott voltam, hogy annyira hiteles voltam ott a kép előtt, hogy igen, ezt a képet én csináltam, és akkor láttam az arcukon, hogy ők ezt tényleg ilyen, hogy mondjam, ilyen ájtattal nézik, hogy, és akkor így közben én meg őket néztem. Egyébként az a kép, az ki volt akkor, amikor megcsináltam, azt kiállítottam egyszer a Apa Galéria, az a volt pipagyár a milyen utca, Huránszki utcába, és ott úgy volt, hogy egyetlen egy, ez az egy kép volt kiállítva, egyébként a weboldalom le is van fotózva az installáció, látszik, hogy hogy néz ki. Galéria, egy kép, és amikor embereket hívtam a kiállításra, akkor mondták, hogy ja, és akkor hány kép lesz? Mondom, egy. Egy. És tudod, és le volt takarva, le volt lepele, le volt takarva a kép, a megnyitón, és akkor mindenki bejött minden, és akkor így levettük a leplet, és így figyeltem az arcokat. És hát ez elképesztő jó volt. Annyira jó volt, hogy nézték az emberek. Nagyon jó volt. És utána kiállítottam egy kocsmában is, átvittem a Jókai téren.
Ez egy kocsmáról szólt tulajdonképpen.
Így van, mert maga az alkoholizmusról szól. Ez is egy olyan, hogy van az emberiségnek egy olyan képmutató hozzáállása, hogy itt van az alkoholizmus például. Most nem akarok ezzel jönni, hogy a egyéb tudatmódosítókat hogy kezeli a társadalom általában. Nyilván ennek vannak szociális múltja, beágyazódása, nem kicsi anyagi és gazdasági háttere, de alapvetően a legtöbb ember nem tudatosan, hanem ezt ösztön szinten fogadja, és hát a Józsi az igen, hát segénykem meghalt, hát nem volt rossz szemben, csak ki volt. Az asszony csak ritkán verte. Tehát így kb. Ez a hozzáállás. És hány ember életét tette tönkre? És ez egy betegség. Ez egy súlyos addikció. Ennél súlyosan már csak a nikotin, meg a nem tudom én, egyéb dolgok. Én abban az időben sokat jártam kocsmába, ugye éjszakába bele, és rengeteg emberrel imádtam úgy elveszni ebbe az egész dzsungelbe. Sok embert megismertem, nagyon sok emberrel beszélgettem, és valahogy ott körvonalazódott bennem ez az egész kép. Ezt is több évig terveztem ennek a kompozícióját, az egészet, hogy így, tudod, hogy így megy az emberbe az alkotás, hogy így elképzelsz valamit, akkor levesz ebből a dolgokat, jobb lesz, nem lesz jobb. Ez mind agyban.
Skiccelsz ilyenkor?
Van, amikor igen. Most már rászoktam arra, hogyha meglátok valamit így az életben, akkor azt mondok, csinálok egy fotoskiccet, vagy most például majd fogok csinálni egy lányról egy portrét, és amikor találkozunk, beszélgetek, és akkor valamit meglátok rajta, akkor azt így lefényképezem, és akkor azt úgy magamban tovább dolgozom. rajta. És ez is ilyen, hogy ezeket így teleraktam ilyen szimbólumokkal. Mindegyik egy bizonyos archetípusa az alkoholizmusnak, mert annak is több
van. Mindegyik karakter.
Hát igen, mert ugye az alkohol is olyan, hogy csak azt hozza ki belőled, ami benned van. Tehát az az ember, aki mondjuk elfogyja magában az agresszióját, az iszik, akkor az agresszív lesz. Ezt is nagyon őszintén próbáltam megmutatni, ezt az egészen.
Ahogy a kiállítás többi képén is. Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgettél velem a kiállításról. Tehát Salföldön, a Balaton északi partján, Ábrahám hegytől pár percre látható a Káli Fecske nevű étterem és galéria kiállítótermében Mészáros László Nexus című kiállítása. Nem tudjuk pontosan, hogy meddig, de körülbelül augusztus közepéig.
Ott van a plakát, ha elmegyek odaig, akkor meg tudom mondani. Augusztus 9.
Tehát a Nexus című kiállítás Salföldön a Káli Fecskében augusztus 9-ig látható. Mészáros Lászlónak nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm.